Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Ferencesek házatáján nézünk körül. Először Dobszai Benedek provinciálissal arról fogunk beszélgetni, hogy a szeptemberi indulás mit jelent a rend életében. A műsor második részében pedig Orosz Lóránttal beszélgetünk, aki Rómában működik immár egy éve, a generális egyik közvetlen munkatársa, és Európa egy komoly régiójáért felelős, tehát ferences földrajz lesz a második része a beszélgetésünknek. Benedek atya, szeptember. Ekkor kezdődik tulajdonképpen bizonyos értelemben az új év a ferenceseknél?
Így van valóban. Egyrésztről azért, mert a növendékeink általában szeptemberben kezdik a rendi életüket, vagy sokkal inkább az őszhöz kapcsolódnak a tanulmányaik indulása. Ez biztos, hogy ad egy ritmust a rendi közösségnek. A helyezések is adnak egy ritmust a rendi közösségnek, amely szintén bár májusban dől el, de augusztusban realizálódik. És hát épp így, mivel hogy intézményeink, oktatási intézményeink vannak, valahogy ez az egész közösségre rányomja a bélyegét. Valóban az ősz indulása az a rendi életben is mindig egy megújulás, egy újraindulást jelent.
Először is a létszám hogyan néz ki most a rend?
Nagyon érdekes, mert egészen pontosan most nekem is utána kellene számolnom, hogy hányan vagyunk a rendtartományban. Elég nagy mozgás volt most az utolsó évben. Jelenti ez azt is, hogy volt átlépő testvér, tehát aki más rendtartományból jött hozzánk. Volt olyan növendék, aki hát az elmúlt évek alapján rájött, hogy neki mégsem feltétlenül ez a hivatása. És hát a nagy öröm viszont, hogy többen pedig most öltöztek be a rendruhájába. Tehát most, ahogy most így elsőre számolom, valószínűleg 110-en vagyunk éppen a tartományban, ami azért egy szép szám, mert amikor pontosan 10 évvel ezelőtt létrejött a tartomány, akkor 109 fővel indultunk el. Tehát tulajdonképpen nyilván mindenféle mozgás volt, de azért azt lehet mondani, hogy a létszámot tartjuk, sőt, talán egy kicsit néha emelkedik is.
Nem 10 éves múltra tekint vissza a ferencesség Magyarországon.
Így van, tehát már Szent Ferenc idejében megjelentek ügye, tehát közel 800 éve a ferencesek Magyarországon, számos tartománya volt, és hát 10 évvel ezelőtt látta jónak a rendi közösség római központja, hogy egyetlen magyarországi rendtartomány jöjjön létre az addigi kettőből, és akkor alakult meg a provincia 109 fővel.
Ez a magyarok nagyasszonya ferences rendtartomány. Ez a 110 ember hol tevékenykedik és mit csinál?
14 helyen vagyunk jelen, ebből 13 kolostorunk Magyarországon, egy pedig Kárpátalján van, de a jelenlétünk ennél abból a szempontból nagyobb, hogy van egy-két olyan helyünk, ahol rendtárs folyamatosan nincsen, de intézményünk van, például Jászberény, vagy Pécs, vagy Kozármisleny. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon sokféle módon és sokrétűen vagyunk jelen, lelkipásztori munkában, oktatási intézményekben, felsőoktatási intézményekben, szociális téren, kulturális téren. És ami egy nagyon érdekes, hogy most azért emelkedett azon rendtársaknak a száma is, akik nagyon erősen külső szolgálatot visznek. Ez jelenthet egyrészt rendi központi külső szolgálatot, tehát például tanít rendrómai egyetemén, vagy éppen a generális tanácstagja Rómában, de jelent olyat is, amely vagy a Magyar Katolikus Egyház egésze szempontjából fontos, például az a rendtársunk János atya, aki a Katolikus Pedagógiai Továbbképzési Intézetnek a vezetője lett, ami ugye egy püspökkari intézmény, vagy éppen a Szapiencia Szerzetesítványi Főiskola rektorát is mi adjuk, vagy éppen a központi szerzetes irodának a vezetőjét mi adjuk. Tehát most nagyon sokan ilyen központi vagy közös szolgálatban vannak, ami egy kicsit el is vonja őket a rend belső dolgainak vitelétől.
Múlt vasárnap volt ez a bizonyos beöltözés, amikor az új noviciusok elkezdik a noviciátust. Az előző évben ők jelöltek voltak.
Így van, most két nagyon szép év után vagyunk, hiszen az egyik évben 6, a másik évben 5 jelöltünk volt. Most ezek közül az első csoportból végül is 3-an csinálták végig a noviciátust, illetve érdekes módon 4-en, csak az egyikük átlépett közben az erdélyi rendtartományba. Úgyhogy tulajdonképpen az mondható, hogy most 3 első fogadalmasunk van, akik a noviciát után múlt vasárnap tettek fogadalmat, és valóban ugyanaz nap 4-en öltöztek be a mi rendtartományunkba. öten voltak jelöltek tavaly, és hát egyikük úgy látta, hogy nem biztos, hogy ez az útja. Mi mindig örülünk, hogyha valaki megtalálja a saját útját. Ezzel együtt négyen beöltöztek, és lettek a provinciának tagjai. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy idén is vannak új hivatások.
Széchenyben van a noviciátus, ott is történt múlt vasárnap ez a szép esemény, és itt az erdélyi rendtartomány noviciusai és a magyarországi noviciusok együtt végzik az egyesztendőt. Van-e erdélyi novicius is idén?
Tavaly évben volt 3 noviciusuk, és ők most fognak majd 10-én, ha jól emlékszem, fogadalmat tenni otthon Erdélyben, viszont ebben az esztendőben nem tudtak küldeni jelöltet, nem lesz noviciusuk. Jövő évben úgy tűnik viszont, hogy lesz nekik 2.
Kezdődik az iskola év, egy nagyon szép tanulmányi napok, és bizonyos értelemben lelki gyakorlaton vannak túl, több mint 200 pedagógus Szentkúton, augusztus utolsó napjaiban történt ez, a Ferences Oktatási Intézmények tanárai voltak együtt.
A rendtartományban szerintem több mint 20 éve, igazából a rendszerváltás után, ahogy egyre több világi munkatársunk lett, fölmerült, hogy mennyire fontos lenne, hogy a világi munkatársak kapjanak valamiféle ferences képzést. A világi munkatársakra egyik oldalról lehet úgy tekinteni, mint akiknek ilyen jogbetöltő szerepük van, vagy hát nincsen ferences, akkor rakjunk oda valakit. Ezt én nagyon veszélyesnek tartom, mert az van benne, hogy hát igazából a ferences az értékes munkatárs, és hát a világi, hogy hát na jó, hát nincsen más. Én pedig ezt nem így gondolom. Több rendben, több szerzetes rendben egyre inkább erősödik az, hogy a közösségeknek van egy karizmája, az alapítótól jövő karizma, amit nyilvánvalóan képviselnek azok a szerzetesek, akik elkötelezetten élnek abba a közösségbe, de hogy a világiak épp úgy lehetnek ennek a karizmának, ennek a szellemiségnek az átadói, mint bármelyik szerzetes. Nyilván más életállapotban, más háttérrel, de mégis. A ferences rendben szerintem, vagy a ferences karizmát illetően ez különösen igaz, hiszen Szent Ferenc életében már ott vannak azok a világiak, akik azt mondják, hogy szeretnénk élni a ti életeteket, de nem szeretnénk a családunkat elhagyni. Ugye ebből alakul ki aztán a világi rend, vagy akkor még harmadik rend. Nagyon fontos a világi munkatársaink munkatársként való tekintése és alkalmazása, akár csak az elmúlt éveket, évtizedeket nézve, hogy nagyon sok olyan ember van körülöttünk, munkatárs van körülöttünk, ugye a rendtartománynak összességében közel 600 világi munkavállalója van, akik tudatosan vagy tudattalanul magukra vették ezt a fajta munkatársi, ferences munkatársi szerepet, és hihetetlenül elkötelezetten végzik a tevékenységüket, nem csak az oktatásban, hanem mondjuk a kertgondnokságban, vagy bármiben, vagy a szociális feladatvállalásban. Ezt így háttérnek nagyon fontosnak tartom ehhez a dologhoz. És nyilván ez a ferences pedagógiai napok, amelyeket most már másodszorra szerveztünk meg, valahol azt hivatottak erősíteni, hogy kialakuljon a munkatársakban is tudatosan azt, hogy őrájuk így tekintünk. Emellett nyilván van egy szakmai képzés, van egy közösségi élmény, behívjuk őket a saját imádságainkra. És hát ez a 200 fő azért kezelhető. Én nekem nagyon fontosak ezeken a napokon azok a találkozások, amikor látom azt, hogy a különböző intézményekből származó vagy jövő munkatársak egymással elkezdenek például egyeztetni. Tehát mondjuk két eltérő közoktatási intézményben lévő rajztanár mondjuk elkezd beszélgetni arról, hogy te hogy csinálod, én hogy csinálom. Hitoktatás kérdésében ez nagyon sokszor előjön, hogy találkozzanak egymással a hitoktatóink, világi hitoktatóink is. De nagyon jó volt azt például látni, szerintem az illetők észre se vették, amikor azt láttam, hogy az óvodánk és az egyik iskolánk alsó tagozatos pedagógusa elkezdett egymással beszélni. És tudom, hogy van átmenetek között a két intézmény között, és nagyon fontos, hogy most a munkatársak is beszélnek egymással. Nyilván volt benne azért egy rekreációs rész is, akár egy borkostoló, akár az, hogy kicsit ott tudtak sétálni Szentkúton az erdő szélén, ezek szerintem fontosak.
Szentkút is most már túl van a megújulás utáni első próbaesztendőn, hogy bírja a rend ezt a permanens terhelést.
Igen, valóban sok munkát ad nekünk, szép munkát ad nekünk. Túl vagyunk az első éven annak mindenféle tapasztalatán, látjuk a gyerekbetegségeit, akár az épületeknek, akár a struktúrának, akár a munkatársi állománynak, meg ugyanakkor a szépségét is. Azért megemelkedett a pasztorális munkának a mennyisége, és ez jó. Ez azért is jó, mert sokan féltették, hogy hát egy ilyen kizárólag turisztikai központtá válik. Nem, elmondható, hogy a pasztorális tevékenység mennyisége megnőtt. Tehát tulajdonképpen a legfontosabb célt elértük. Nyilván emellett bevonz olyan köröket is, akik eddig nem jelentek, ott meg egy-egy konferencia, vagy egy falunapnak a odaszervezése, vagy valami hasonló, nem is falunap, de ilyen inkább kulturális rendezvény. Aztán nyilván én egy fontos eredményenek érzem, hogy az egyik legnagyobb munkaadói lettünk ennek a térségnek.
Amely igencsak rászorul erre.
Nagyon rászorul erre, ugyanakkor hát ez minket is segít abban, hogy lássuk ezt egész magyar problematikát, hogy nagyon nehéz munkaerőt találni. Tehát, hogy egyrésztről jelen van a munkanélküliség, másrészt alkalmas munkaerőt találni, hát majdhogy nem lehetetlen ebben a térségben. Nem csak ebben a térségben, én tartományi szinten azt mondom, hogy nagyon sok olyan intézményünk van, ahol hónapok vagy akár egy év óta nyitva van álláshely, és nem tudjuk betölteni.
Mentálhigiéné, illetve a Gyöngyösi Autista Intézet.
Itt is hát most már évek óta gyógypedagógus munkatársat keresünk, és nagyon nehéz találni. És valóban egyébként hát az intézmény meg egy nagyon erős intézményévé vált, azt hiszem, a Ferencességnek, főleg üzenetében. Nyilván egy nagyon jó intézmény az Autista Segítőközpont, de egy nagyon jó üzenet is, hogy mi Ferencesek fontosnak tartjuk ezt a nagyon elesett rétegét az országnak, hogy ővelük is legyünk, őket is segítsük, fejlesszük.
Mentálhigiéné?
Tavaly erősödött meg nagyon a kilátó mentálhigiénés, Ferences mentálhigiénés központ, amely egyrésztről személyes beszélgetésekben, másrészt pedig csoportos drámapedagógiai, bibliodráma foglalkozásokban, terápiás foglalkozásokban kínál segítséget tulajdonképpen bárkinek. Ami ebben most egy nagyon nagy fejlődés, hogy immár az országban 4 helyen fog működni ez a központ. Ugye az eredeti terv az volt, hogy emberi erőforrástól és anyagi erőforrástól függően minden nagyobb plébániánk vagy lelkipásztori intézményünk mellett legyen egy ilyen másodlagos háttér is, ami akár a gyóntatással egy nagyon fontos kapcsolódást tud adni. Most a Budapesten 3 helyen, a Pasaréti plébánia mellett, a Margit körúti plébánia mellett, és most szeptembertől a Pesti Ferencesek mellett is elindul ez a központ, illetve Szegeden, tehát az első vidéki hely is megjelenik, ott szintén fog működni a kilátó mentálhigiénés központ.
A lelkipásztori hagyományos tevékenységet milyen értelemben egészíti ez ki?
Nagyon sokan, akik gyóntatást végzünk, és ez a Ferenceseknél ugye egy nagyon fontos szolgálat, azt látjuk, hogy vannak olyan élethelyzetek, amelyek vagy az időszűkössége miatt nem oldhatók meg, vagy nem kezelhetők gyóntatószékben, vagy azért, mert be kell látni a gyóntatónak, hogy amellett, hogy nagyon fontos a szentségkiszolgáltatás, nagyon fontos a lelkipásztori, a lelki segítségnyújtás, vannak olyan élethelyzetek, amihez másfajta szakértelem is kell. Ez szerintem egy fontos, hogy benne legyen egy alázat a lelkipásztorban, hogy ő nem fog tudni mindent megoldani. És ezekben a helyzetekben nagyon nagy biztonságot jelent a gyóntatók számára, hogyha akár ez én nekem is egy saját tapasztalat, hogyha azt tudom mondani, hogy eljutottunk idáig, itt viszont kérem szépen, hogy keresd meg azt a helyet is, ahol másfajta segítséget is tudnak adni. És nyilván valamilyen módon tudnak visszafele is jelzéseket adni azok a munkatársak, akik a mentálhigiénés oldalon vannak, hogy akár mi merre fele, vagy mire figyeljünk jobban, vagy miben működjünk velük együtt.
A nyár elején Ferencesek gyarapodtak 2 új miséssel, és szeptember 17-e Szent Ferenc stigmatizációjának az ünnepe, és akkor is lesz egy jelentős rendi esemény ünnep.
Valóban, idén egy testvérünk, Bucskó Nándor testvér fog örökfogadalmat tenni. Ő egy olyan növendékünk, aki, ha jól emlékszem, 6 esztendeje van talán a rendben. 2012-ben tett első fogadalmat, és gyakorlatilag a tanulmányai vége felé van, és hát kérte az örökfogadalmat. Nagyon szép napon, Szent Ferenc stigmatizációjának ünnepén fog majd örökfogadalmat tenni. Pasaréten, a növendékházban van az örökfogadalom, szombat este 17-én este 6 órás mise keretében. Aztán meglátjuk, hogy az év során lesz-e diákonus papszentelés, úgy tűnik egyébként, hogy lesz.
Nem idén, hanem mármint nem a naptári év szerint.
Igen, bár a diákonus szentelés valószínűleg még a naptári évben megtörténhet. Meglátjuk, most már lassan kérik azok a testvérek, vagy az a testvér, aki vagy akik ezt szeretnék, és akkor a következő hetekben, hónapokban ez eldől.
Említettük, hogy a Szentkúti nagy beruházás, megújulás megtörtént. Vannak-e folyamatban újabb komoly anyagiakat megmozgató tervek, kezdeményezések
ilyen elméleti alapvetéssel kezdeném, hogy mint ferencesnek nekem azért nem egy könnyű dolog ez, hogy ennyi intézményünk és ennyi pénzügyünk van. Meg tudja ez kísérteni azért a közösséget, hogy a szegénységről elfeledkezzék, vagy hogy a figyelme ne arra irányuljon, ami igazán fontos. Én minden ilyen pályázatnál azt tartom fontosnak, hogy ne csak a kő, ne csak a vas, ne csak a fém legyen a fontos, hanem ez mindig egy hátteret adjon valami mélyebb dolognak, valami szelleminek, lelkinek. Ez abban is megmutatkozik, hogy én nagyon szeretem azokat a projekteket, amelyek nem csak, vagy nem, elsősorban nem építkezésről szólnak, hanem programszervezésről, munkatárs alkalmazásáról, tehát ami már egy sokkal lelkibb. De nyilván ebben a világban élünk. Szent Ferenc a matériát, az anyagot is nagyon fontosnak tartotta, mert a, mégiscsak a teremtőnek a kézjegye, ezért aztán meg szeretett építkezni is, mint tudjuk. Úgyhogy hát ezek után mi is építkezünk. Vannak nagy projektjeim. Az egyik nagy dolog, hogy a kormányhatározat révén úgy tűnik, hogy a Váci volt kolostorunkban létrejöhet egy speciális intézmény, amely olyan fiataloknak tud majd segítségére lenni, akik fogyatékosok, és a szakképzésben fognak részt venni. Számukra egy úgynevezett munkadiagnosztikai központ, egy olyan központ jön létre, amely mielőtt ők a szakképzésbe bemennek, kicsit fölméri a kompetenciáikat, képességeiket, és már abban segít, hogy egy olyan szakmát tanuljanak, amiben biztosabban utána munkát tudnak vállalni. Ehhez mi ingyenesen rendelkezésre bocsátjuk szinte a teljes épületet, egy-két lelkipásztori szobát kivéve. Meg tud újulni a kolostor, ami egy nagyon-nagyon szép épület, és hát nyilván kiemelt műemlék. Magát az intézményt utána a Piarista rendtartomány fogja működtetni, tehát most velük is egy komolyabb tárgyalásban állunk, illetve egy helyi szakiskola, amely a Klikhez tartozik, ők lesznek szintén egyfajta partnerei ennek az intézménynek.
Ez Vác városának is gondolom érdeke, meg az egész Dunakanyarnak, mert az egyik legszebb épület a Dunakanyarban, ez a Dunapartján emelkedő templom és kolostor, amely hát igen, rossz állapotban van jelenleg.
Így van. A másik ilyen nagy falat szintén kormányhatározat nyomán valósulhat meg, amely közép-magyarországi régióban két ferences projektet tud majd megtámogatni. Ez ugye azért fontos, mert ebben a régióban EU források nem nagyon elérhetők számunkra. Az egyik a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, amely ebben az évben egy 707 fős diák létszámmal működő nagyon nagy központi intézményünk. Két budapesti plébániánk között pont, tehát egy lelkipásztori szempontból is nagyon fontos hely. Itt nagyon erős helyszűkében élünk most már évek óta, nincsen közösségi tere igazából ennek az iskolának. Itt szeretnénk egy nagyobb egyrészt felújítást, másrészt bővülést elérni. Itt még hosszú hónapok vagy évekbe telik, hogy itt kiderüljön, hogy merre tudunk alakulni. A tervezés időszaka már korábban elkezdődött, most pedig hát nyilván ez így élesebbre fordul. Egy másik terület, ami nekem nagyon sok fejtörést okoz, ez a Magyar Szentföld, úgynevezett Magyar Szentföld Hüvösföld második kerület széle, amely ugye a 20. század közepén volt egy nagyon érdekes ferences vállalkozás, hogy Magyarországon megépüljenek a szentföldi kegyhelyek másai kis kápolnácskánként, és azoknak, akik nem tudnak eljutni a Szentföldre, azoknak itt lehetőségük legyen valamiféle szentföldi élményt adni. A terület nagyon bonyolult történelmi viharokat nagyon erősen megélt, ugyanakkor a rajta lévő templom torzó, az a magyar Bauhaus építészet talán egyik legfontosabb épülete, amely aztán soha nem készült el, ugye Molnár Farkas tervezte. A terület egyébként elég nagy, elég bonyolult jogi viszonyokkal, ugyanakkor érzünk egy nyomást a magyar kultúra, akár a Műszaki Egyetem építészkara, akár közéleti személyiségek oldaláról, hogy valami valósuljon meg az eredeti tervekből. Mi pedig úgy tekintenénk erre a területre, mint ami olyan lehetőséget nyújt, hogy megtámogassa a most lévő főleg szociális vállalásainkat. Akár abban a tekintetben is, hogy olyan tevékenység is folyjon ott, ami anyagilag megsegíti ezeket, akár úgy, hogy például a helyet kínál olyan szociális intézménynek, ami most kicsit be van szorulva a jelenlegi helyére. Ugyanakkor nyilván valamit az eredeti funkcióból is vissza szeretnénk állítani ebből a Szentföld gondolatból. Mindenféle terveink vannak. Az látszik, hogy ami jelenleg mondjuk forrás ellen rendelkezésre áll, abból ez nem megvalósítható teljes egészében, majd meglátjuk. Hát emellett aztán még sokféle tervünk van. Van beadott EU pályázatunk Jászberényben egy tornacsarnokra.
Ahhoz szintén is van egy iskolája, egy szakiskolája.
Igen, egy szakgimnázium és szakképző intézmény, ami közel 800 diákot lát el, tehát itt és nincsen igazából tornaterme vagy például nekünk nagyon fontossá vált, egyrészt nyilván rezsicsökkentési szempontból is, másrészt pedig teremtésvédelmi szempontból is a különböző energetikai, alternatív energetikai megoldások, tehát most két intézményünknél újra tervezünk, illetve pályázatunk van energetikai korszerűsítésre. Hasonló projektjeink is beadásra készek, itt ebben van olyan, ami inkább közösségszervezési, van, ami gyermeknyaraltatási szempontból lehet például érdekes, de van kulturális projektünk is előkészítve, Magyar Ferences Könyvtár és Levéltárnak valahogy a bemutathatóbbá tételére vannak most már koncepcióterveink, vagy gondolkodásaink, vagy éppen a Szentendrei iskolánknál szeretnénk a tanári szárnynak egyfajta rendbetételét, vagy éppen az Esztergom iskolánk és a hozzátartozó templom, amely jövőre lesz 300 éve, itt szeretnénk egy kicsit kipofozni magát a templomot belülről. Valás turisztikai szempontból is most egy nagy pályázatot készítünk elő, amely a nem csak minket érintene, hanem a másik nagy nemzeti kegyhellyel közösen szeretnénk egy nagy zarándokláncolatot létrehozni, amely mi nálunk három helyet érintene, Esztergomot, Széchenyt és Mátrevészentkutat, ami kicsit volás turisztikailag is, épületileg is, kulturálisan is megújulna. Én tényleg azt tartom fontosnak, hogy ne csak az építkezés legyen fontos, számomra éppen ha inkább ilyen humán vagy lelki dolgokban. Én nagyon örülök annak, hogy már évek óta működik egy komoly tehetséggondozó programunk. Ebben idén megint 50 fő fölötti diák létszám fog részt venni. Nagy szívfájdalmam, hogy emellé még nem tudtuk oda tenni a felzárkóztatási programunknak legalább egy hasonló mértékű megalakítását. Szerintem a Ferences iskolának különösen is föl kell vállalni a leszakadó, a nehéz sorsú gyereket. Én nagyon bíztatom az iskoláinkat, hogy dolgozzanak ki erre programokat, és akkor én utána jó szívvel nekiállok koldulni ehhez. Ezt szeretném, ha még az én ciklusomban valami ebből megvalósulna. Illetve hasonló ilyen programterveink, azok akár ilyen lelkiségi programok, kirándulások, táboroknak a finanszírozása és végvitele, ez is nagyon jó irány lenne.
Végezetül Kárpátaljáról ejtsünk még szót. Ez egy komoly missziója a Magyar Rendtartománynak, immár lassan harmadik évtizede.
Igen, ez megint egy olyan helye a tartománynak, ahol azt hiszem, hogy igazán ferencesek tudunk lenni. Nem véletlen, hogy bármikor, amikor felmérése volt mondjuk a rendtartományban annak, hogy mikhez ragaszkodunk igazán, akkor Kárpátalja mindig nagyon elő volt. Egyrészt a lelkipásztorilag nagyon fontos, másrészt nyilván szociális szempontból is nagyon fontos. Nagyon érdekes terület, hiszen aki életerős, akire számítani, építeni lehet, ők közül nagyon sokan elhagyják ezt a területet, teljesen érthető módon. Ugyanakkor mégis azért van egy réteg, aki ott marad, aki ott él, aki ott próbál boldogulni, illetve hát nagyon sokan azok közül maradnak ott, akik már nem tudnak mozdulni, viszont ma úgy talán tehetetlenebbek is. Lelkipásztori szempontból is nagyon fontos, ezen a területen, amit érzékelünk, hogy egyre erősebbé válik, vagy egyre lényegesebbé válik a kétnyelvű lelkipásztorkodás, hiszen már nagyon sok a vegyes házasság. Tehát a hitoktatásban is ez egy nagyon nagy kérdés, hogy milyen nyelven történik, ezek küzdenek is a kinti rendtársak. A másik nyilván, hogy egy háborús ország, de talán még ennél egy veszélyesebb dolog, hogy egy nagyon erősen zavaros és korrupcióba forduló ország. És hát ennek azért mindig a kisember issza meg a levét, ezt ott is érzékeljük. Érzékelhető az egészségügynek a működésében, érzékelhető a kifizetésekben, a nyugdíjak és a munkabéreknek a kérdésében. Tehát itt nagyon fontos mindaz a szociális vállalás, amit a testvérek visznek. Mindig megdöbbent az, hogy tulajdonképpen ott kint Kárpátalján egy szinte a provinciával összemérhető intézményrendszer tart fönn a rend. Három óvodához van nagyon szorosan közünk, ugye a 9 komoly nagy lelkipásztori helyünk, plébániák, filiák, de ott van egy rehabilitációs központ, amely fogyatékos gyermekeket lát el. Ott van a szegény konyha nagyszülősön és az ahhoz kapcsolódó Karitász, ami napi szinten több száz embert étkeztet. Tehát egy nagyon komoly intézményrendszer alakult ott ki. Ami egy nagy öröm számomra, hogy kialakultak nagyon komoly páros segítségnyújtások Magyarországgal, tehát hogy kint bizonyos családok folyamatosan kapnak támogatást, amelynek a hátterét magyar családok adják meg, és ennek például a koordinációját teljesen az ottani testvérek végzik. Úgyhogy most azt lehet mondani, hogy egy nagyon józan, nem pazarló, a következményekre szerintem nagyon figyelő és hosszú távon gondolkodó segítségnyújtás történik ott köszönhetően az ott működő rendtársaknak és az ott működő kialakított karitász csoportoknak. Ugyanakkor az eredeti és legfontosabb a lelkipásztori funkció is jelen van, amiben látom, hogy a testvéreknek még van dolguk. Ugye a nagyszülősen van egy lelki gyakorlatos ház, ami a püspökséghez tartozik, de a mi kezelésünkben van, hogy ott még annak vannak kiaknázatlan lehetőségei, még több lelki gyakorlat, még több kirándulást vagy tábort szervezni oda. Nyilván ebben nagyon kérik a kinti rendtársak is azt, hogy minél többen legyünk segítségükre.
Dobszai Benedek ferences provinciálissal a Magyar Ferencesség feladatairól, tevékenységéről beszélgettünk. Rövid zene után Orosz Lórántól pedig arra kapunk választ, hogy Európa különböző országaiban vajon milyen feladatokkal, gondokkal, örömökkel néznek szembe a ferences szerzetesek. Mátra Verebély Szentkúton Orosz Lóránttal beszélgetünk, ferences szerzetes, korábban a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora volt, most az utóbbi egy évben a rend központi szolgálatában, Rómában él, de nyári szabadságát tölti a Szentkúton, amely közösséghez tartozik, és a megbeszélt időpontra biciklivel érkezett, és a bicikliről egy nagy fűrész lógott le, mi járatban volt, és merre itt a Mátráról nevezett helyen, de valahol a Cserhát rengetegében.
Ez most itt vakáció. Szentkúton éltem előtte 3 évet, és ez egy ilyen nagyon csöndes hely, egy zarándokhely, Mária kegyhely, de emellett a lelkipásztori munka mellett van fizikai munkára is lehetőség, amit én szeretek, úgyhogy éppen ezt műveltem, amikor találkoztam.
Előtte pedig legalább másfél tucat embert gyontattál meg, Lóránt atya, egy nagy zarántok csoport jött, hétfő délelőtt van. Tehát a munka és a szabadság, a pihenés valahogy csak együtt létezik a ferencesnek.
Ez így van, ez így jó nekem.
Hát elsősorban most arra lennék kíváncsi, hogy mik a tapasztalataid, mi a feladatod, és milyen élményekkel telt, gyarapodott az elmúlt évben Orosz Lóránt az örök városban.
Hát alapvetően 2 feladatom van Rómában, az egyik az a definitor generális, ezt így hívják, ez tulajdonképpen tanácsos, tehát a rend legfőbb előjárójának van 8 tanácsosa, és ezek közül az egyik én vagyok. Ezek a tanácsosok különböző földrajzi területekért felelősek, Európáért 3-an vagyunk felelősek, és ezek közül az egyik én vagyok, és Európának a középső és a nyugati része tartozik hozzám, tehát valahogy így Hollandia, Belgium, Franciaország, Németország, Ausztria, Svájc, Magyarország és Erdély. Ugye a mi ferences rendünkben ez a beosztás van, ezt hívják úgy, hogy Alpokon túli konferencia, és ennek a képviseletét látom el részben, illetve valamilyen fajta, inkább egyfajta összekötőként működnék ebben a feladatban. A másik az pedig, azt úgy hívják nálunk, hogy prokurátor generális. Ez egy viszonylag ősi hivatal a rendben, a szentszékkel való kapcsolattartást szolgálja. Az utóbbi néhány évtizedben ez átalakult, és igazándiból a prokurátor generális feladata az főleg az adminisztratív munka koordinálása, az adminisztratív kapcsolatoknak a koordinálására szűkül, mert a stratégiai, illetve a reprezentatív feladatoknak a feladatok a generális személyesen végzi.
Az a földrajzi egység, amely Hollandiától Csíksomlyóig tart, gondolom, hogy utazásokkal is jár. Nem egy egységes földrajzi régió olyan szempontból, hogy gondolom ferences szempontból is, hanem is ég és föld, de hatalmas különbségek vannak országról országra, tartományról tartományra. Mi a helyzet ebben az európai ferences közegben? És hát körülbelül hány ferences az, aki rád, illetve a te közvetítésedre is bízva van.
A létszám az körülbelül olyan 8-900 körül. Ennek a régiónak a ferenceseinek a száma, és hát tényleg elég eltérő, ahogyan a társadalmi különbségek is igen jelentősek, mondjuk Erdély és Hollandia, vagy ugye Belgiumnak az északi része a flamand vidék között. A ferences vonatkozásból is eltérő, hiszen ez a két keleti provinciában, Magyarországon, Erdélyben, és egy kicsit még Ausztriában is jellemző az, hogy a rend fiatalabb Tehát van az átlag életkor jobb, még nyugatabbra haladva ez egyre gyengébb, bár azt kell, hogy mondjam, hogy hála Istennek, hogy az utóbbi 2-3 évben, 20 év szünet után a holland provinciába újból jelentkeztek növendékek, holland növendékek, és most jelenleg körülbelül 6 fiatal holland van, akik ebben a nagymúltú missziós provinciában élnek.
Akkor kezdjük Hollandiával. Mit csinálnak a holland ferencesek?
Hát a holland ferencesek nagyon sok mindent csinálnak, de javarészt mostanában éppen leginkább öreg otthonban vannak. Ez a fő foglalkozásuk, hogy igyekeznek méltósággal megöregedni, és imádsággal szolgálni azt a 7 provinciát, 7 missziós provinciát, amit ez a holland provincia alapított.
Szerte a világban, ugye?
Persze, kezdve Brazíliától, aztán Pakisztán, akkor Indonézia, szóval nagyon Dél-Afrika, szóval nagyon-nagyon kiterjedt ez a provincia, ez ezelőtt 50 évvel még 1200 testvért számolt. Ennek nagyon nagy része missziós volt. Ugye hát ehhez persze nyilván a holland katolikus egyháznak a történetét is ismernünk kell, hogy ez egy nagyon speciális helyzet volt. Na most az az érdekes, hogy a fiatal holland ferencesek, azok pedig sokkal inkább egyfajta hagyományos ferences életre vágynak. Tehát ugye hagyományos kolostori élet, lelkipásztorkodás, katolikus környezetbe, hiszen Hollandiának is vannak azért még többé-kevésbé, ha nem is katolikus többségű, de egy szignifikáns katolikus népességgel rendelkező vidékei. Úgyhogy ők egy picit most ezt a úgy tetszik számunkra jóval ismerősebb ferences életstílust látszanak követni.
Gondolom, hogy hatalmas tranzakciók, vagy legalábbis tervezés kellett ahhoz, hogy egy ilyen óriási provincia fölkészüljön arra, hogy létszámában kicsi és kiöregedő lesz, tehát rengeteg intézmény, csak a templomok, a kolostorépületek, minden. Mit tudtak ezekkel csinálni? Hát nyilván az a pár ember és az a 6 újonc nem tudja funkcióval megtölteni mindazt, amelyet örököltek.
Hát a hollandok ezek a németalföldi precizitással már évtizedek óta dolgoznak ezen a projekten, hogy ezt hogyan intézzék, és jól föltalálták magukat, hogy gondoskodjanak is az öregjeikről, az intézményeik egy részét. Úgy tudták jó célokra átadni, eladni, hasznosítani az egyházjavára, egyéb célokra az összeget felhasználva, missziók számára, stb., hogy viszonylag nyilván holland nívóhoz képest ők abszolút normál életviszonyok között élnek, De úgy tűnik, hogy ez az átmenet, ebből a nagy, óriási nagy provinciából egy kis provinciába való átalakulást, ez gyakorlatilag ők már ezt lejátszották.
Rengeteget adtak ők a harmadik világ egyházainak, a missziósaik révén, gondolom vértanúik is vannak. Kapnak-e viszonzást, tehát jönnek-e esetleg ferences szerzetesek Hollandiába erősíteni a provinciát?
Hát az érdekes, hogy a hollandok nem csak a harmadik világnak segítettek sokat, hanem ugye a hollandok az egy ilyen hajós nép, egy vándornép, és jól emlékszünk rá, hogy a 80-as években, amikor még itt javába a kommunizmusnak az utolsó évtizedei voltak, a hollandok jöttek és látogatták a magyar testvéreket. Esztergomba például jelentős anyagi hozzájárulással segítették akkor a tornateremnek és annak a szárnynak a létrehozását, amit meg is örökít egy föliratot. Tehát a hollandok sokat segítettek nekünk is, az erdélyeknek is, ugye Erdéllyel kapcsolatban, meg amúgy is a holland kálvinistáknak is jelentős kapcsolataik vannak, így nekünk a ferencesekkel. Úgyhogy az, hogy viszont hogyan megy a segítség, az nem minden esetben provinciája válogatja, hogy hogyan sikerül, egyáltalán hogyan akarják azt megoldani, hogy bevonjanak az ő missziós provinciáikból, tehát ahogy tetszik, a harmadik világbeli provinciákból testvéreket, mert azért ez egy nagyon jelentős kulturális, és ugye mostanában ugye jól ismert integrációs erőfeszítést kíván mindkét fél részéről, és ennek a föltételei nincsenek mindig meg.
Belgium a következő ország.
Flamand provincia szintén egy nagy múltú missziós provincia, ugye Kongó, vagy gyarmatokon hoztak létre provinciákat. Hát ez a provincia jelenleg a legsiralmasabb körülmények között van olyan szempontból, hogy ő nekik tényleg évtizedek óta nincsen új belépőjük, az átlag életkoruk az vala 75 év körül van, és ők is tulajdonképpen azt igen nagy lelkűen adakoznak azokból a javaikból, amik vannak, ugye kiürülő kolostoroknak az értékesítéséből, stb. Hozzájárulnak, tehát minket is támogattak ezzel, Magyarországot, Erdélyt, illetve a rendi központot, missziós törekvéseket, de ők nagyjából úgy tűnik, hogy úgy készülnek az árásra.
ők a flamandok vallonok, tehát a másik része a francia ajkú része Belgiumnak.
A francia ajkú rész az tulajdonképp 3 évvel ezelőtt történt a francia nyelvtetten az utolsó egyesítés, és ezzel létrejött egyetlen egy egységes provincia van, amelyik Franciaországot és a Belgiumnak a frankofon részét foglalja magába.
Tehát ez együtt kell beszélnünk erről a óriási térségről, a helyzet akkor Franciaországban és belga frankofon részen.
Ott is egy igen magas átlag életkorról beszélhetünk, néhány fiatal van, hogy is mondjam, magas szellemi színvonal még mindig, amelyik jellemző volt mindig is a francia ferencességre, főleg a ilyen Théophile de Bonnet, meg ilyen nevekre gondolok, ami a ferencességnek, a ferences forrásoknak a kutatását jelentette tulajdonképpen a zsinat utáni időszakba.
Ez a Ille... Bonnet az, aki csinált azt az útikönyvet is, amelyet Barsi Balázs magyarosított, ugye? Tehát szent a ferences helyek Itáliában.
Igen. Aztán nyilván a ferencesek, a francia ferencesek azok nagyon benne voltak ebben az 50-es években kezdődő munkáspapi mozgalomban, ezen a kis közösségekben, amikor kiköltöztek munkáskerületekbe és fizikai munkával keresték a kenyerüket. Nyilván ezek a közösségek, ezeknek nem mindenben voltak összeegyeztethetőek a szerzetes életformával, nyilván logikusan. És ezért aztán ezek nagyjából egy olyan 25-30 év alatt lecsengtek, tehát nincsenek ma már ilyen közösségei. Van néhány fiataljuk, van 3 olyan közösségük, amiket ők súlypontinak neveznek, ahol például ezek közül az egyik a Marseille, azt voltam személyesen is, tényleg nagyon szerény körülmények között élnek, tehát szinte magyarországi életszínvonal az, ami a ferenceseké, egy Marseille-nek egy muzulmán negyedébe most már, ahol mégiscsak van egy katolikus plébánia, és ezen a plébánián élnek, ők ezt látják el. Ez is egy elég hagyományos ferences életforma. Korábban ők ezeket a hagyományos kereteket, ezeket föladták, és nagyon, úgy ismerem, franciás kreativitással, elég individualista módon helyezkedtek el, nagyon sajátos kezdeményezéseik voltak, lelkipásztorkodás, illetve evangelizáció terén. Most egy picit ott is egy ilyen hagyományosabb fordulat látszik, illetve van egy másik helyük, ez a Brive de la Gaillard, ez Közép-Franciaországban van, és ez egy a Szent Antal búcsújáró hely Franciaországban, illetve Besançon a másik, a keleten. Ez a 3 közösségük van, és mind a 3-ban egy nagyon komoly, imádságos és alapvetően lelkipásztori irányultságú közösség működik. A többi közösségeikben is nyilván van élet, egyrészt az öregjeik vannak ott, illetve hát a sajátos, az ő provinciájukban hagyományosnak számító egyéb tevékenységekkel, akár kulturális tevékenységgel, sajtóval, stb. Ilyesmikkel foglalkoznak.
Svájc.
Svájc ez egy nagyon érdekes ferences szempontból, hiszen Svájcban gyakorlatilag a kapucinusok erősek, a nagy kapucinus provincia van. Gyakorlatilag a reformáció óta ott a ferencesek, tehát a kisebb testvérek, a mi águnk, az obszervánság, ha úgy tetszik, mindig kisebb létszáma volt jelen, hol a franciákhoz, tehát az elzászi provinciához tartozott, hol máshová, jelen pillanatban ők az osztrák provinciához tartoznak, annak az úgynevezett kusztódiája, és egy érdekes módon egy viszonylag fiatal közösség, nincsenek sokan, körülbelül olyan 20-25-en lehetnek, de az átlag életkoruk az egészen jó, nem sokkal több, mint 60 év, és ők is németek szinte kizárólag, talán 1 vagy 2 francia vagy olasz svájci van köztük, és szintén lelkipásztorkodással foglalkoznak 2 vagy 3 helyen a Svájcban.
Németország, ahol a közelmúltban nagy egyesülés történt.
Németországban is most már csak egy van. Ugye ez volt a 4 provinciának az egyesülése ezelőtt kb. 10 évvel, talán nincs is még annyi, és több mint 300-an vannak, de az átlag életkor igen magos is, és nagyon kevés a belépő, kevés a növendék. Ők is folyamatosan, hát ugye szintén precíz tervezések révén próbálják a struktúráikat, tehát a rendházakat, intézményeket alakítani, az energia, tehát a rendelkezésre álló létszámhoz.
Nagyon erős missziós szervezetük van.
Úgy van, ez a Mission Centrale de Franciscaner, ez Bonnban van, és valóban egy ferences alapítás, de már ezen kívül is van nekik missziós tevékenység, vagy missziós szervezetük. Nyilván ez a német egyházban, ez általános, hiszen a nagy misszió, meg egyéb nagy szervezetek vannak ezen kívül. Érdekes módon a Nyugat-Németország az, amelyik inkább adakozó, a keleti országrész nem annyira. Nyilván keleten kevesebben vannak a katolikusok is, és hát itt ennek a szervezetnek a missziókat segítő tevékenységének a súlypontja az korábban Latin-Amerika volt, most egyre inkább Afrika és Ázsia, tehát a déli félteke. Annál is inkább, mert ugye a déli féltekén, ugye a ferencesek létszáma is a déli féltekén nő, de elég dinamikusan, főleg Afrikában, de Latin-Amerika és Ázsia is jó. És az északi féltekén pedig, amelyik régió tartja magát még, azok tulajdonképpen azok a szlávok, tehát a lengyelek és a horvátok, illetve egy picit ilyen szempontból mi is hozzájuk tartozunk, bár szervezetileg nem, de földrajzi társadalmi szempontból mi is, tehát Közép-Kelet-Európa ferencessége az viszonylag jó.
Ausztria.
Ausztria néhány éve szintén ugye hozzájuk tartozik Svájc, illetve Dél-Tirol is, mert Dél-Tirol korábban egy önálló provincia volt. Elég jó a létszámuk, azt hiszem, talán 150-160-an vannak, és vannak fiatalok is, bár nem sokan. Egy viszonylag ilyen hagyományos stílusú ferencességet élnek. Nyilván ők is azért a lehetőségeik szűkülnek be, tehát az emberi erőforrásaik szűkülnek be, és nekik is struktúrákat kell feladni, de úgy tűnik, hogy elég ügyesen csinálják, és a fiataljaikat jól mozognak.
Magyarországot most hagyjuk ki, Erdély.
Hát Erdélyt is elég jól ismerjük, az erdélyi provincia egy nagyon sajátos helyzetű, hiszen ugye Románián belül csak Erdélyre, illetve ugye Partiumra, a Kaplony, Szatmár, illetve Nagykároly mellett van a egyetlen Erdélyen, a szorosan történelmi Erdélyen kívüli rendházuk. Az erdélyi provincia egy fiatal provincia, alacsony átlag életkorral, talán 50 körülivel, és ők is sokat dolgoztak az utóbbi években a hivatásgondozásban, vannak is belépőik, sőt vannak román növendékeik is, román anyanyelvűek, de nyilván ott a feltétel az, hogy tudomásul kell venniük, hogy hogy a provinciának az alapkultúrája az magyar, és megtanulni a nyelvet, és elsajátítani a kultúrát. Úgy gondolom, hogy ezen ők próbálkoznak, és ellátják azokat a helyeket, főleg ugye Csíksomlyó, mint kiemelkedően fontos hely, és azt az plébániából kevesebb van nekik, illetve rendházak, amik egész Erdélyben talán 10 helyük van, illetve még van egy jelenlétük Ozusában és Detroitban.
A magyar és az erdélyi rendtartomány közösen képzi a novíciusokat. Van erre példa a korábban említett hozzátartozó országokban is?
Igen, ez eléggé elterjedt. Nem csak Európában, hanem Európán kívül is. Például most éppen németeknek volt egy növendégük, egy novíciusuk, aki Dél-Tirolban volt az ottani osztrák novíciusházban. Ugyanígy a franciáknak is van, most lesz növendégük 2, akik pedig Milánó mellé mennek Bacanellóba. Lezajlottak az elmúlt 10-15 évben azok a nagy strukturális átalakítások, amelyek szükségesek voltak. Jelen pillanatban érdekes módon a német nyelvterületnél látszik az, hogy a mentalitásban mennyire eltérő a délnémet mentalitás, illetve az osztrák bajor, illetve az északi, hiszen úgy tűnik, hogy a német provincia, illetve a hollandok is, talán a franciák, az nem biztos még, hogy ők most egy angol nyelvű noviciátot fognak indítani közösen az észak-amerikai és angol nyelvű ferencesekkel Írországban. Ez egy új projekt, ami jövőre fog majd indulni valószínűleg, míg az osztrákok pedig maradnak a saját dél-tiroli noviciátusoknál.
Róma. Ott tanultál, azt hiszem, éveket éltél Olaszországban, Itáliában. Milyen most felnőttebb, érettebb fejjel, illetve nem diákként Rómában lenni, ferencesként?
Hát nyilván a tanulmányok ideje az egy 4 éves időszak volt, jó körülhatárolható. Nagy előny volt számomra az, hogy megtanultam a nyelvet többé-kevésbé, megismertem a mentalitást, és ez most a mostani életemet ez nagyban megkönnyíti.
Rengetegen kíváncsiak Ferenc pápára, állandóan nyüzsgés, nem?
Változó, többé-kevésbé. Mondjuk én nem nagyon szoktam kocsival közlekedni a városban, hanem most ugye irgalmasság éve alkalmából. Ugye tudjuk, hogy a lateráni bazilikában ferencesek a gyóntatók. Ugye a négy nagy pápai bazilikában fel van osztva 4 rend között, és a lateráni bazilika az a ferenceseké, és az irgalmasság éve elején kerestek oda is kisegítő gyóntatókat nálunk a kúrián is, és én amúgy is valamilyen módon ezért a lateránban lévő ferences közösség, amelyik egy 8 fős ferences gyóntató közösség, ezért én valamilyen szinten, mint prokurátor felelős vagyok, és én is jelentkeztem, és én is gyóntatni járok oda le, de én biciklivel járok. És hát biciklivel viszonylag lehet közlekedni Rómába, bár nem egy túl biciklibarát város, ez kétségtelen.
Nem, mert az olasz sofőrök mennek, ahon tudnak, árkombokron át.
Igen, de jó, ez szépen legurul az ember a városba, körülbelül egy olyan 40 perc alatt oda tudok élni.
Parton vagy a Via Giulián, vagy hogy megy át?
A Via Giulián.
Uh-huh. Igen, ott kevés az autó viszonylag, bár kicsit döcögős az út.
Ki lehet bírni.
Melyek a fő ferences helyek Rómában?
Hát Rómában alapvetően a San Francesco a Ripa, ugye ott a Tiberis partján.
Ez a Trastevere.
A Trasteverén, igen, ez egy fontos ferences hely, amelyik sok éven át a ferences rend egyik ágának a központja volt, akkor az Araceli, ugye a Kapitoliumon, a kis Jézussal, amelyik a római ferences provinciának a székhelye. Az egy fontos hely, aztán a Laterán maga, ugye tudjuk, hogy a Lateráni Bazilikában volt az a híres találkozás a pápa és Szent Ferenc között.
Igen, akkor megállott a pápa, hogy dől össze a bazilika.
Ezért is, és ott a Laterán környékén, hát vannak olyan helyek, ahol Ferenc lakhatott, ugye most is kórházak vannak ott, korábban is, a középkorban is voltak ott kórházak.
Meg a főiskola is, illetve az Ateneum is ott van, hogy is hívják?
Antoniánum is ott van, úgy van.
És magyarul is gyóntatsz, hogyha szükség van rá a Lateránba?
Ki van írva, hogy magyarul is, és voltak is magyar gyónok, úgyhogy, de azok csak úgy véletlenszerűen beestek, és akkor szerencséjük volt, hogy találtak valakit, aki magyarul gyóntat.
Talán a Santa Maria Maggiore-ba, ott talán domonkosok gyóntatnak, ott van egy magyar domonkos.
Lajos atya, aki felvidéki magyar, és ő ott rendszeresen van magyar nyelvű gyóntatás Santa Maria Maggiore-ba is, és van egy lengyel minorita atya, aki pedig a Szentpéterben szintén gyóntat magyarul. Tehát ez a két fix lehetőség mindig megvan. Én is még rendelkezésre állok Krisztus Király vasárnapig. Általában szerdán és vasárnap szoktam gyóntatni.
Generalícia egy gyönyörű helyen van, ott a Gianicolo környékén, nagyon közel a Vatikánhoz. Hogyan kell elképzelni a világ ferenceseinek a központját?
Ez egy viszonylag nagy épület, amelyben körülbelül 40 ferences él a világ minden részéről, de alapvetően a legnagyobb csoportot azt a latin-amerikaiak, azon belül is a mexikóiak, illetve most egy elég jelentős angol nyelvű csoport van, és a többiek pedig mindenféle vegyes vágott, kezdve Fülöp-szigetektől, Afrikából is van két testvér, illetve vannak lengyelek, két horvát, vagyok én magyar, és körülbelül így áll össze. Vannak olyan időszakok, amikor például az újonnan megválasztott provinciásokat minden évben egyszer összehívják két hétre vagy egy hétre, és akkor van nekik egy ilyen bemutatója az egész rendi központ működésének. Meg egyáltalán személyes találkozások, a generálisra főleg ez a lényeg. Van egy másik ilyen, amikor pedig a vizitátorokat, ugye minden három évben, illetve minden hat évben egész pontosan, általában amikor provinciást választanak egy rendtartományban, akkor a generális vagy a képviselője, az esetek 99%-ában a képviselője, vagyis a vizitátor, a generális vizitátor látogatja végig a provinciát, és minden testvérrel elbeszélget, és utána egy jelentést készít a provincia állapotáról, illetve elnököl a választókáptalanon. Na, ezeknek a vizitátoroknak is van egy ilyen egyhetes fejtágító. Ezek ilyenkor nagyon nyüzsgés, nagyon. Ezen kívül egy-két olyan alkalom van, amikor még több vendég van, de normál állapotban viszonylag csendesen, és úgy elég munkásan telnek, hiszen ez egy adminisztratív központ, ahol irodák vannak, és emberek dolgoznak. Úgyhogy így telik az idő, megvan a napnak a rendje, alapvetően ez egy kolostor, van saját házfőnöke, megvan a saját ima rendje, megvan az étkezések rendje, a rekreációnak a rendje, és a munkának a rendje.
Orosz Lóránttal beszélgettünk, a Szentkúti Ferences közösség tagja, de ideiglenesen 6 évre Rómában állomásozik.
Most már csak 5.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Ferences földrajzóránk véget ért. Magyarországról Dobszai Benedek, a holland, a francia és a német nyelvterület, valamint Erdély ferencességéről pedig Orosz Lóránt szólt. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.